Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk húsvét ünnepére a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a Zsoltárok könyvében a 118. fejezet 14. versétől a 24. versig a következőképpen. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban húsvét ünnepe, eredeti neve Pészach, ami magyarul azt jelenti az elkerülés ünnepe. Hiszen mindannyian el tudnánk mondani a történetet, hogyan kerülte el a halál Izrael népét Egyiptomban a 10. csapás kapcsán, amikor megtartják Isten rendelését, és levágják a bárányt, és a bárány vérével megkenik az ajtófélfákat és a szemöldökfát. És tudjuk, hogy ez a páska, ez a Pészach előképe Jézus váltság halálának. Előképe az úrvacsorának. Előképe annak, hogy az ő vére és a teste igazi étel és igazi ital, ahogyan mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Elkerüli az örök halált. Elkerüli a kárhozatot. Ennek ellenére csodálkozhatunk, hogy miért fogy olyan kevés az ostjából és a borból, nem a presszóban, hanem itt a templomban. Elhisszük azt, hogy elkerüljük Jézus teste és vére által az örök halált. Eredetileg egybeesett a zsidó és a keresztjén elkerülés ünnepe, később választották szét 325-ben a níceai zsinaton, és lett a legjelentősebb és a legősibb keresztjén ünnepé. Nagyon örültem, amikor ezzel kapcsolatban egy nyugdíjas katolikus püspök, Beér Miklós, akivel többször volt lehetőségem találkozni is, a szomszédos Pécelen, a Jézus szíve idősek otthonában, ünnepek alkalmából, és így nyilatkozott, hogy nagyon eltávolítanak bennünket húsvét igazi üzenetétől a húsvéti népszokások, babonák, a húsvét igazi értelmétől. Én magam is azon nyomban tudnék 3-4 olyan posztot említeni, amit az utóbbi napokban tettek fel emberek, sokszor úgy, ahogy hívő testvérek, különböző babonákról, és azt mondja Beér Miklós, és nagyon igaza van, ezek eltávolítanak az igazi értelmétől, kevés szó esik Jézus kereszt haláláról, és kevesen jutnak el a felnőtt igazi hitre. Kimarad az életünkből, hogy hiszünk-e a halál utáni életben, az Úristen végtelen irgalmas szeretetében, hiszünk-e az isteni igazság szolgáltatásban. És az annál is inkább kérdés, mert körülöttünk járványok, katasztrófák, betegségek vannak, tizedelik az emberiséget, a háború kopogtat az ajtónkon, és tizedeli az emberiséget, és eközben mindig arra gondolok, hogy zsúfolásig meg kellene, hogy teljen minden egyes templom, ahogyan ezek kapcsán az ember tapasztalja a törékenységét. Lehet, hogy te például jövő héten fogod tapasztalni az életnek a törékenységét. A családodban, vagy lehet, hogy a saját életedben. És azt mondja Beér Miklós, hogy mennyire szánalmas, hogyha az ember csak abban hisz, hogy csak ez a néhány év, ez a pár év van előtte. Kedvenc katolikus költőnk, mondhatom talán így, az egész ország színe előtt is mondhatnám, Lackfi János az elmúlt napokban feltette azt a kérdést az őt követőknek, hogy ti kaptatok már új életet? És említi, hogy ő 12 éve kapott új életet, akkor, amikor sztrókot kapott, és mindenkitől elbúcsúzott, Istenre bízta a családtagjait, és nagyon sajnálta, hogy nem nézte elég sokat, sokkal többet a felhőket, és aztán hála Istennek más irányt vett ez a betegség, helyreállt minden fizikailag, és ez felteszi a kérdést, hogy van-e olyan, aki átélte ezt, és azt mondja, hogy új életet kaptam, új lehetőséget kaptam az Istentől. És én arra gondoltam, hogy akár mi is ezt megtehetnénk, hogy szépen sorban pergően előre jövünk, biztos, hogy szinte mindenki el tudná mondani a saját történetét, úgy, ahogyan a posztok következtek ezután a kérdés után, de talán sokkal pergősebb, hogyha én olvasom fel ezeket a posztokat. Mindenki saját maga mondja el aztán otthon a családtagjainak ezt is, ami vele történt. Az egyik így fogalmaz, igen, történt velem is, autóbaleset, átmentem a másik oldalra, nem az autóval. A gyermekem miatt szerettem volna visszajönni, de lehetetlennek tűnt. Aztán váratlanul visszaengedtek. Azóta kerekesszékben ugyan, de boldogan felneveltem a gyermekeimet. Következő, most lesz 10 éve, hogy leégett a házam. Azóta Isten mindent meg és visszaadott. 2011-ben volt a tüdőlebenyemen egy meghatározhatatlan, kisméretű elváltozás. Úgy mentem műtétre, hogy rossz indulatú daganat, és akkor csak pár hónapon van hátra. De nem az lett, egy elhordott tüdőgyulladás betokozódott végterméke volt, így csak egy kis részt metszett ki a professzor a műtét során. Új életet kaptam, ráadásul a születésnapomon volt a műtét napja. Azóta is hálás vagyok Istennek, hogy minden oké, és teljes kapacitással működik. Igen, sajnos erőszakká fajult a volt házasságom, és a vécénk kövezetén egy mi atyánk elmondásakor egy földön túli melegség ölelést, szeretetélményt kaptam. Onnantól fogva minden jogszerűtlen és jogszerű és egyéb emberi kínzásban ez tart meg. Onnantól tudom, hogy bármi történik itt a földön, a végső szó nem a miénk. A haláltól nem félek, az emberi földi gonoszságtól Nem miattam, a szerettei miatt viszont még igen. Az ember bármeddig képes elmenni, sajnos. Van miért imádkoznunk. Igen, a férjem autóvezetés közben. 2015. december 31-én megállt a szíve vezetés közben, meghalt. Szerencsére nem történt baleset. Járókelők, arra járó rendőr kezdte el az újraélesztést, majd a mentők fél órán keresztül küzdöttek, hogy visszahozzák az életbe, visszahozták. Teljes értékű ember lett, újra, azóta két születésnapot tartunk. De nem úgy folytatódott tovább ez a történet, hogy a mennyben hány és mikor tartjuk a születésnapot. Mert ott nem lesznek évfordulók. Tehát nincs, idő, nincs az időnek múlása. Szerintem az egész egy nagy születésnap lesz. A járvány alatt lettem stroke beteg, mindenhonnan elküldtek szinte, mert csak a vírus. Utálom a világot emiatt. Így előtérbe raktam a családom életét. Kevés a jó ember. 6 évesen egy perforált vakbélgyulladással hazaküldtek az ügyeletről, mondván csak hisztizem, pedig a gyermekorvos utalt be. Néhány óra múlva 40 fokos lázam lett, elképesztő hasi görcsök mellett. A gyermekorvos hívta ki újból a mentőt, és nem tudtak hazaküldeni. Azonnal műtöttek, közben kétszer kellett újraéleszteni. Utána 4-5 hét kórházban. 14 évesen, mint a megye legjobb állami gondozott tanulóját, elvittek kirándulni a Tátra Lomnicra. Vékony, szerpenyves úton mentünk. Ki, ha nem én, megcsúsztam, és csak az utánam jövő gyerek lélek jelenlétének köszönhetem, hogy nem a szakadékban végeztem. Ott megbocsátottam Istennek, mert nagyon haragudtam rá, hogy árva gyereket csinál belőlem. Én a válásom után jöttem rá, hogy új életet kaptam. Igen, 27 éves voltam, és marha, öngyilkossági kísérletet követtem el. Valóban a Jóisten mentett meg. 14 óra múlva találtak rám, otthon egy fotelben ülve, gyógyszer, a hátamon ma is ott van a karfa nyoma, mintha ostorral vertek volna meg. Utolsó szavam, Isten, bocsáss meg. Megbocsátott. Valaki csak ennyit ír. Krisztusban, 19 éve. Gondolom ez a megtérésének, újjászületésének az időpontja. Utolsó előtti, nem tudom megszámolni hányszor, csak még nem jöttem rá, hogy minek. Utolsó, ez valami, ez egy lelkész lehet, még a nevét is odaírta, azt hiszem, vagy így jelent meg, hogy Gálné Medvecki Borbála, valahol Iszka-Szentgyőr környékén, meg Kincses bánya, ahol katonák biztos voltak hadgyakorlaton, mint én is. Szóval igyekeztem az Isten tiszteletre, hogy vigyem Istennek az örömhírét, és közben belecsúszott egy szakadékba. Bele rohant egy szakadékba az autójával, teljesen orral lefelé. Kiemelték, kórház, megvizsgálták, nem hitték el, hogy semmi baja nem történt. És akkor ránézett az órájára, hogy igaz, hogy most a következő Isten tiszteletemet lekéstem, de még Iszka-Szentgyörgyön várnak engem, úgyhogy megyek. Megtartotta az Isten tiszteletet, osztott úrvacsorát. Azt mondja a zsoltáros, hogy keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Ezek az események erről szólnak, amiket gondolom, mondom, mi is el tudunk mondani. Hogy keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. És hogy erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ezek jelek, úgy, mint tegnap, ugye szó volt nagy szombaton a Jónás próféta jeléről, mert a jel az mindig önmagán túlmutat, Jónás prófétának a jele arra mutat, hogy Jézus is 3 napig volt a sírban és feltámadt. És ezek a jelek, amik velünk történtek, hogy nem adott át a halálnak az Isten, arról szólnak, hogy el fogjuk kerülni az örök halált, mint ahogyan elkerültük most, ebben az esetben ideiglenesen hozzá kell tenni, elkerültük a földi halált. Na most ezek az emberek valami elképesztő örömmel beszélnek arról, hogy hogyan kaptak új életet. Képzeld el azt az örömöt, ami a menny kapujában vár majd. Ezt nem tudjuk elképzelni. Van is egy ilyen ének, tudjuk, énekeltük, hogy vajon kiáltani fogok hallelujját, vagy csak térdre borulok és csendben leszek, némán, tapsolok, vagy mit fogok, hogyan, amikor egy ekkora öröm ér, hogy ott vagyok a menny kapujában, hogy elkerültem az örök halált, hogy ez hogyan fog ránk hatni, hogyan fogjuk ezt átélni, hát fogalmunk sincsen. Mostanság gondolkodtam el azon, hogy talán nincs is megváltás. Ugye úgy, ahogyan át szokott suhanni az embernek az agyán az, hogy talán nincs Isten. És így ez, hogy nincs megváltás. Tudjátok, hogy milyen ridegséget, milyen borzasztó űrt él meg az ember ilyenkor? Hogy nincs örök élet. Csak ez a nyavajás, rövid, szenvedéssel teli élet. Hogy milyen haragot és milyen hiába valóságot él át ilyenkor az ember. Úgy, mint az, aki azt mondta, hogy igen, nem tudom megszámolni, hogy hányszor mentett már meg az Isten, és kaptam új életet, csak még arra nem jöttem rá, hogy miért. Lehet imádkozni érte, hogy tudja meg, hogy miért, hogy azért kerülte el a halált, mert ez egy jel, ami túlmutat önmagán, hogy elkerüli majd Jézus Krisztusért az örök halált. A zarándokok, akik mennek, ugye zarándok Zsoltárból olvastunk, a zarándokokat kapuőrök várták a templom terület bejáratánál, és csak az léphetett be, aki megtartotta az Isten rendelkezéseit. Tehát aki az igaz. Mi is akkor léphetünk be az Isten országába, a nagy kapuba, hogyha igazak vagyunk. Most itt kezdődnek a problémák, mert mit tudunk magunkról, én mit tudok magamról? Én annyit tudok magamról, hogy halált érdemlek, és kárhozatot, és hogy nem vagyok igaz. És akkor itt röviden lehet zárni az egészet. Pedig húsvét a kapunyításnak az ünnepe. Keveházi Laci bácsi, én nem is tudtam már nyomon követni a legidősebb nyugdíjas lelkészeket, már nem tudom nyomon követni, ki az, aki életben van, ki az, aki nem. Hát erre előveszem a lelkipásztori szakfolyóiratot, és megjelenik benne Keveházi Laci bácsinak az ígéretési előkészítője a mai nappal kapcsolatban. És akkor írja, hogy hát ez a kapunyítás. És hogy mekkora kaput ad tár elénk az Isten. Mondja, hogy Pál apostol is ír arról, hogy hát egy kaput tárt Isten elénk, amikor elérkezik. Valahol ott a Márványtengernél, nem tudom, Csanakkele, ma az a város, ahonnan át lehet menni a réven Európába. És valahol ott van, és megy át Európába, és Filippi a következő állomás, ez a mindenhonnan magába szívta ez a Filippi a lakosokat, talán úgy összegyűjtötte őket, mint nagy tartsa. De főleg katonai veteránok voltak, hát az is van, azok is vannak itt. Szóval azt mondja, hogy hatalmas kaput nyitott ki előttem az Isten, és most az evangélium eljutott Európába. Ez óriási dolog volt, hogy Európába jutott el. És akkor mondja a Laci bácsi, írja, hogy mekkora kaput nyitott, hogy elénk még nagyobb kaput tárt az Isten, az örök élet kapuját. És azt mondja, ezt egy 95 éves ember írja, és hogy vajon beengednek-e, vagy nem engednek be. Kitárul ez az ajtó, vagy nem tárul ki. És azt mondja, kinyílik. Igen, Isten tovább enged Jézus Krisztus haláláért és feltámadásáért. Valószínűleg mindannyian ismerjük Louis Pasteurnek a történetét, hogyan találta fel a diftéria elleni védőoltást. Volt egy Félix Roux nevezetű orvos munkatársa, egy párizsi zsidó orvos, és vele együtt kutatták, volt egy ilyen csíra elméletük, és hát ennek a munkatársának az unokája halt meg diftériában, és a munkatársa ennek következtében arra tette fel az egész életét, hogy megfejtse, hogy mi is történt, mi okozta a halálát az unokájának, és hogy ne kelljen másoknak meghalni diftériában. És akkor több napra bezárkodott a laboratóriumába, és Pasteurrel együtt kutatták a csíra elméleten keresztül ennek az egésznek a megoldását. Az orvosok társasága viszont elvetette Pasteurnek a tevékenységét, és sikerült száműzniük a városból, csak úgy, mint mondjuk a 19. században Semmelweist ugye bolondnak tartották a kézmosás miatt. De ők nem adták fel, hanem nem messze Párizstól az erdőben hoztak létre egy illegális laboratóriumot, és folytatták a betiltott kutatásokat, ami úgy zajlott, hogy 20 gyönyörű lovat vittek ki az erdőbe, és egy nagy vödörben hónapokon át tenyésztették ki a fekete diftéria baktériumait. Azt írja a történet leírója, hogy annyi baktérium volt ebben a vödörben, ami bőven elegendő lett volna egész Franciaország kiirtásához. És a tudós rendre a vödörből vette az anyagot, és bekente a lovaknak az orrát, a száját, a nyelvét, a torkát, a szemét, megfertőzte őket, amennyire csak lehetett, és egyik ló a másik után pusztult el, egy kivételével, amelyik igaz, hogy nagyon belázasodott, de és nagyon a végét járta, nagyon szánalmas állapotban volt, a földön feküdt, szenvedett, de nem pusztult el. És arra kérték Roux és Pasteur a munkatársaikat, hogy ha jobb lesz az állapota, azonnal keltsék fel őket. És valóban egyszer ez bekövetkezett, hogy egy éjszaka, hogy a testhőmérsékletében, az állat testhőmérsékletében félfokos csökkenés következett be. Reggelre viszont már 2 fokkal kevesebbet mért a lázmérő, és aznap estére teljesen elmúlt a láz. A ló fel tudott állni, enni és inni tudott. És akkor mit tett Roux? Pasteurnek a munkatársa fogott egy hatalmas pörőt, és halálos ütést mért a szép ló szemei közé. Az összes vérét kiszívták az ereiből, amelyben ugye kifejlődött a fekete diftéria elleni ellenanyag, az antitestek, amelyek legyőzték a baktériumot, és vitték a kórházba, a párizsi kórházba, ahol a fertőző osztályon 300 csecsemő feküdt elkülönítve, hogy meghaljanak fekete diftériában, és a ló vérével erőszakosan beoltottak minden kisgyermeket, a 300-ból 3 kivételével mindannyian életben maradtak. Hát ez a diftéria elleni védőoltásnak a története. Ennek a győztes lónak a vére mentette meg ezeket a gyerekeket. A mi győztes bárányunk, akinek a vére, szó szerint a vére ment meg, az Jézus Krisztus. Az ő győztes vérével oltanak be bennünket, amikor a Golgotához megyünk, amikor igényeljük, hogy az ő testével, vérével tápláljon bennünket. Mert ne felejtsük el, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És lehet, hogy pasztört is bolondnak tartották, és elhajtották, és lehet, hogy Szentveist is bolondnak tartották, és elhajtották, de ma július 1-én Szentveist tiszteletére van az egészségügyi dolgozóknak napjuk. És lehet, hogy minket is elhajt a világ, és azt mondja, hogy bolondok ezek, de csak Jézusnak a vére segít abban, hogy elkerüljük az örök halált. Ma húsvét ünnepe van. Pészak ünnepe, az elkerülés ünnepe. Luther azért is szerette nagyon ezt a Zsoltárt, különösen a 17. versét, mert ő is átélte ennek az örömhírét. Így hangzik, hogy nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr tetteit. Ő így mondta, hogy a latinó és által több helyre fel is írta, mint azt, hogy meg vagyok keresztelve, hogy non moriar sed vivam et narrabo opera domini. Elbeszélem az Istennek az operáit, munkáit. Két dolgot tudott Luther is. Halált, kárhozatot érdemlő ember, de Jézus vérében van az ellenszer, az elkerülés lehetősége, az örök élet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk téged, hogy szabadíts meg a gyerekes, bolondos, babonás hitektől, és taníts meg bennünket ragaszkodni a te benned való igaz hitre, kereszthalálodra, hogy mindig azt emlegessük, azt hirdessük, hogy hogyan haltál meg és támadtál fel, győzted le a halált, és ezért a te véredben van a bűneinkre, elveszettségünkre, a kárhozatunkra az ellenszer. Segíts, hogy amikor csak lehet, éljünk ezzel az ellenszerrel, hogy higgyük, aki eszi a te testedet és issza a te véredet, annak örök élete van. Köszönjük neked, Urunk, hogy húsvét ünnepén megajándékozol bennünket a te igazságoddal, az elkerülésnek, az örök életnek az ajándékával. Ámen.